9 óra 46 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Dajkó Ferenc Dániel, a növekedés.hu munkatársa. Szia, üdvözöllek!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat, és jó reggelt mindenkinek!
Részben folytatjuk a, ha jól emlékszem, 2 héttel ezelőtt beszélgettünk adásban, akkor ugye a tájvani-kínai konfliktus éleződött azzal, hogy Nancy Pelosi, az Amerikai Egyesült Államok képviselőházának elnöke Tájvánra látogatott, és ez Kínának nagyon nem tetszett. Nagyon részletesen kielemeztük ennek a konfliktusnak, ennek a helyzetnek a hátterét, úgyhogy most egy kicsit kitágítanánk a képet, és a távol-keleti erőközpontok, hatalmi központok alakulásáról ejtenénk szót. Az Egyesült Államok ezt hogyan próbálja alakítgatni? Hát azt hiszem itt alapvetésként fel kell állítanunk a sémát, hogy Kína és az Egyesült Államok azért ütközik, egyelőre nem katonailag szerencsére, de hogy különböző érdekek mentén ütközik ebben a térségben is. Hogyan látod a mozgásokat most?
A csendes-óceáni térség az egy régi konfliktuszóna, tulajdonképpen már a hidegháború idején is annak tekinthető volt, hogyha úgy vesszük, bár akkor talán inkább a Szovjetunió és az Egyesült Államok érdekszférája ütközött, sőt, akár ennél régebben is vissza lehet menni, de lényeges, hogy a csendes óceáni térségnek az uralma, a helyi szigetvilágnak, az ottani országoknak, az egyensúlyának a megteremtése, az régi kérdés, és tulajdonképpen több jelentkező is van rá rendszerint, aki a helyi geopolitikai viszonyokban irányítani szeretne.
Régi, de nem eldöntött kérdés akkor.
Egyáltalán nem eldöntött kérdés, sőt kérdéses, hogy valaha el lehet-e dönteni. Kissé bizarr ugye olyan szempontból, hogy az Egyesült Államok nyilván nem részese ennek a térségnek, tehát ugyan van csendes óceáni partvidék az Egyesült Államoknak, de ennek nyilvánvalóan földrajzilag ez nagyon távol esik a dél-kelet-ázsiai térségtől, tehát egyáltalán nem amerikai felségvizekről van szó, szóval mégis az Egyesült Államok szeretne ott egyfajta erőegyensúlyt teremteni és a saját katonai érdekei mentén dolgozni. Ehhez nyilván szövetségesekre van szüksége, ezek tulajdonképpen az Egyesült Államok előretolt helyőrségei. Ebből közismert, hogy Japán, Dél-Korea, azaz az amerikaiak szövetségese, de valójában az utóbbi időben 2 fontos szövetségi rendszer határozza meg az amerikai, a nyugati hatalmi oldal részéről ezt a térséget, az amiről beszélni érdemes. Az egyik az a Quad nevű szövetségi rendszer, ebben az Egyesült Államok, Japán, India, Ausztrália és az Egyesült Királyság van benne is. Ez a társulás azért egy NATO-hoz képest rendkívül laza, de mégis egy katonai együttműködést, egy biztonságpolitikai együttműködést jelent az adott országok között. Ebből a felsorolásból talán India a gyenge láncszem, majd erre kitérhetünk, hogy miért. A többi ország valójában nagyon szorosan együttműködik. Maga a Quad azért nem egy olyan szervezet, mint a NATO, nincs köztük olyan szoros kötelék, hogyha az egyik országot megtámadja a másik, akkor még a Quad alapján beavatkozzon, ez tényleg inkább egy együttműködést jelent. Hasonló az AUKUS, ugye ezt az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália kötötte, ez is egy 3 oldalú biztonsági egyezmény, ez egyébként például a franciákat, tehát ez itt Európában is okozott ellenérzéseket, sokan például a franciák úgy érezték, hogy megkerülték őket, de ez most nem tartozik szorosan a témához. Viszont ez a szövetségi rendszer és a csendes óceáni térségnek a stabilitását és a biztonságát, hát az Amerika által elképzelt biztonságát hivatott biztosítani.
Ez azért azt gondolom, hogy egy tényleg régre visszatekintő, történelmi hagyományokon nyugvó együttműködés azért itt a brit anyanyelvű országok között.
Igen, ugye itt a gyarmati múlt, ahogy mondod, ez abszolút számít. Valójában mindig is akarták európai hatalmak ennek a térségnek a befolyási övezetté válását elősegíteni, és a II. Világháborút követő 2-pólusú világrendben is nagyon fontosnak tekintették, hogy az itteni országok kihez tartoznak, és milyen lesz a csendes óceánnak a hatalmi struktúrája. És ennek érdekében egyébként létre is akartak hozni, vagy hát létre is hoztak egy ázsiai NATO jellegű, csendes óceáni térségbeli NATO jellegű szervezetet, ez volt a SEATO, ez a Southeast Treaty Organization, és ez 1954 és 77 között életben is volt. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Ausztrália, Új-Zéland, Pakisztán, Tájföld, Fülöp-szigetek, ezek az országok voltak a tagjai. És akkor is az volt tulajdonképpen a feladata ennek a szövetségi rendszernek, hogy ott a NATO mintájára egy ilyen közös, akkor egyértelműen kommunista ellenes katonai együttműködést hozzanak létre, és ez volt a cél, hogy a térségben a kommunista hatalmak térnyerését megakadályozzák. Ugye akkor a Kína is már kommunista ország volt, mert a kontinentális Kína, ugye a Kínai Népköztársaság, illetve a Szovjetunió volt a fő ellenség, és ez részben a Szovjetuniónak a befolyási vezete volt. Biztosan mindenki is hallott már Vietnámról, Észak-Koreáról, Kambodzsáról. Tehát a térségben volt egy kommunista térnyerés, és akkor ezt akarták megakadályozni. Most ennek tulajdonképpen egyfajta párhuzamot lehet vonni a mostani helyzettel, mert hogy most Kínának a térnyerését és Kínának a megerősítését akarják megakadályozni egy kicsit hasonló szövetségi rendszerrel.
Hát igen, és gyakorlatilag nincs új a nap alatt, tehát a Szovjetunió helyett most már Oroszország van, de megint az orosz-kínai együttműködés áll szembe az USA és szövetségeseinek együttműködésével, nem?
Igen, abszolút egyértelműen. Itt érdemes ránézni, hogy valójában keresi Oroszország is, Kína is a közös pontot. Nyilván annyiból más a két országnak a helyzete, hogy más célok mentén dolgoznak, tehát még Oroszországnak azért a csendes-óceáni térség kevésbé fontos, kevésbé lényeges, addig Kínának nyilván mondjuk Közép-Európa és Kelet-Európa kevésbé lényeges, de a közös ellenségkép az mindenképp megvan, és úgy tűnik, hogy azért felismerték azt, hogy muszáj együtt mozogniuk. Most egy közös hadgyakorlatot is fognak tartani. Oroszország, Kína, Fehér-Oroszország, Tadzsikisztán, és a végére hagytam direkt India. India, mint már korábban, ha esetleg a hallgatók emlékeznek, benne van egy nyugati szövetségi rendszerben és a Quadban, az Egyesült Államokkal és társaival, és eközben részt vesz egy orosz-kínai hadgyakorlatban is. Hát az orosz-kínai hadgyakorlat most lesz az ősszel, tehát ez teljesen aktuális, és válaszlépésként szánják a kínaiak, meg az oroszok az amerikai terjeszkedés.
Erre mondják szép diplomatikusan, hogy nagyon pragmatikus politikát folytat India.
Igen, abszolút, ez egy hinta politika, tehát India valójában önmagában is nagyhatalom, vagy legalábbis regionális nagyhatalom, ha nem is olyan szuperhatalom, mint mondjuk Kína vagy az Egyesült Államok, de azért egy atomhatalomról beszélünk, óriási népességgel, gazdasági erővel és haderővel.
Így van, jövőre talán már a legnépesebb ország lesz a világon.
Igen, meg fogja előzni Kínát is, ha minden igaz. Ugye Kínába kicsit csökken is a népesség, Indiában pedig folyamatosan növekszik. Tehát egy megkezdetetlen szereplő, de India egyébként régóta csinálja ezt. Indiánál is ennek történelmi hagyományai vannak, hogy nem áll be egyik oldalra, hanem korábban is a Szovjetunió, a keleti blokk és a nyugati blokk között egyensúlyozott. Ez látható, India most is ezt próbálja játszani, és az biztos, hogyha éles összetűzésre kerülne a sor, Indiának mindenképp fontos lenne kimaradni ebből.
Egyébként az USA-t mennyire bosszantja fel ez a hadgyakorlat, vagy gyakorlatilag ez business as usual, szóval annyira erre nem fognak reagálni?
Valószínűleg nem fog, tehát nyilatkozatok szintjén biztosan elítélik. Valószínűleg a környező országok, tehát Japán és Dél-Korea lesznek azok, akik hangosabban szót ejtenek majd. Ez nyilván közvetlenül érzik majd a bőrükön ezt a helyzetet. Ők lesznek ebben az esetben az Egyesült Államok elsődleges szócsöve. Nyilván az Egyesült Államok is úgy fogja ezt majd értelmezni, hogy ez egy ellene irányuló provokáció, de semmiképpen nem fog erre agresszívan válaszolni. Rendszerint ilyenkor tényleg ez szokott lenni, hogy a környező amerikai szövetséges országok élik meg ezt közvetlen fenyegetésképp, és ők szoktak erőteljesebb válaszokat adni, de így se kell gondolni semmilyen nyílt katonai akcióra, csak esetleg élesebb hangú üzenetváltások, olyan előfordulhat, hogy kemelik a készenlétet az adott országba, de még az is ritka. De viszont ez megfigyelhető, hogy azért Dél-Korea meg Japán folyamatosan érzi a fenyegetettséget, és folyamatosan emelik a készenlétüket. Japánban most meg is dőlhet egy korábbi katonai doktrína. Japán ugye sokáig csak védelmi erőket tartott fent, és most a második világháború után következő időszakban, és ez tartott egészen mostanáig, és most nagyon úgy néz ki, hogy Japán elkezd egy komoly hadsereget felépíteni, ami már nem már túlmutat Japánnak a megvédésén, ami már túlmutat egy védelmi haderőn, egyfajta ellensúlyként Kínával szemben és Oroszországgal szemben a térségben is ezt az Egyesült Államok támogatja. Most a érdekekről még annyit kicsit visszaugornék Oroszországra, annyit érdemes megjegyezni, hogy ez most Kínának fontos ez a térség, de Oroszországnak is rendkívül fontos, mert az ukrajnai háború miatt Oroszországnak meg kell mutatnia, hogy nem szigetelődött el a világ többi részéről. Ezt megpróbálj megmutatni a Latin-Amerikában, ahova például fegyvereket akar most szállítani a szövetséges országoknak. Szeretné megmutatni Afrikában, ahol akiknek például próbál Észak-Afrikába gabonát szállítani, vagyis nem csak próbál, hanem szállít is. És Ázsiában is megmutatja, hogy ő neki vannak nagy ázsiai szövetségesei, Kína az ő oldalánál, és egyáltalán nincs elszigetelődve attól, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió embargókat vet ki rá, és nem kommunikál közvetlenül vele. Ez Oroszországnak nagyon fontos ilyen szempontból, Kínának pedig abszolút geopolitikai érdekei fűződnek ennek a jelenlegi státuszkónak a megváltoztatásához és Kína irányába billentéséhez.
És az USA-nak mik a legfontosabb érdekei a csendes-óceáni zóna térség kontrollálása mellett? Tehát pusztán meg akarja őrizni a világhegemon szerepét, ezt a dominanciáját, vagy itt a gazdasági szempontokig kell lemennünk?
Ha racionálisan tekintünk az USA-ra, talán most már a gazdasági szempontok fontosabbak, mint a hegemon szerep. Valószínűleg már az amerikai hadvezetés és az amerikai polgári vezetés is lassan elkezdte elfogadni, hogy az amerikai hegemon szerep az nagyjából egy 5-6-7, de lehet, hogy 10 évvel ezelőtt véget ért. Sorra jönnek az olyan események, amik azt bizonyítják, hogy Amerika már nem hegemon, és inkább hárompólusú a világ, és nem egypólusú, mint a Szovjetunió szétesése után volt. De gazdasági értelemben az Egyesült Államok még mindig törekszik egyfajta hegemóniára. Azonban mostanra ez is megkérdőjeleződött. Nagyon közel állunk hozzá, hogy a világvezető gazdasági hatalma Kína legyen, és ne az Egyesült Államok. És ezt nem szeretné elengedni az Egyesült Államok, és minden követ megmozgat annak érdekében, hogy ebben a gazdasági háborúban végül Kína fölé kerekedjen. Amúgy az elemzők azt mondják, hogy erre kicsi esélye van, tehát évtizedek kérdése lehet, de hosszú távon biztos, hogy Kínáé lesz az elsőbség. Minden esetre az Egyesült Államok egy nagyon súlyos gazdasági háborút folytat Kínával, ez egyfajta gazdasági hidegháborúnak is tekinthetnénk, és folyamatosan próbálja Kínát mindenhol gyengíteni, és ugye, mint mondtam, ez nem közvetlen az Egyesült Államoknak a szomszédságában van ez a terület, tehát nyilvánvalóan az itteni beavatkozása arról szól, hogy Kínát a saját házatáján tegye gyengébbé, minél több erőforrás kellene a térségre Kínának elpocsékolnia, minél nagyobb figyelmet kell fordítania az Egyesült Államoknak annál jobb. Annál nagyobb előnyre tehet szert Kínával szemben. Szerintem ez a legfőbb geopolitikai előnye az Egyesült Államoknak ebből.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen az eddigieket. Dajkó Ferenc Dániel, a növekedés.hu munkatársa a vendégünk itt a Reggeli Monitorban. A híreket követően jövünk vissza.